füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 10. nap, 10. novella. Saluzzo őrgrófja, hit belső emberei kéréseikkel zaklatnak, hogy megházasodjék, mégis maga feje szerint választ feleséget, elveszi egyik parasztnak a leányát, kitől két gyermeke születik, s ezeket állítólag megöleti. Annak utána ürügyül veti, hogy megbánta házasságát, és azzal a szesszel, hogy mást vesz feleségül, hazahozatja tulajdon leányát, mintha az volna új felesége, maga feleségét pedig egy szálinkben kiűzi házából. De látván, hogy az asszony mindent békességgel tűr, meggyarapodik iránta való szerelme, visszahívja házába, megmutatja néki felnövekedett gyermekeit, Sörgróf 4 anán tiszteli, és tiszteletet szerez néki minek utána a király bevégezte hosszú novelláját, mely szemlátomást fölöttébb tetszett mindenkinek, szólott Dioneo mosolyogva. Amazatyafi, kileste várta, hogy a következő éjszakán lekonyítsa a kísértetnek ágaskodó farkát, két garast nem adott volna mind a mazdicséretekért, melyekkel Torellót elhalmoztátok. Annak utána pedig tudván, hogy már csak ő egy maga tartozik novellát mondani, ekképpen fogott szóba, nyájas hölgyeim, úgy veszem észre, hogy a mai nap mind a királyoknak és szultánoknak és efféle nagyuraknak volt szentelve. Miért is, hogy túlságosan messzire ne essem tőletek, elmesélni kívánom valamely őrgrófnak nem holmi nagylelkű cselekedetét, hanem inkább oktalan durvaságát, ám bátor jó véget ért. De senkinek nem tanácsolnám, hogy ebben példáját kövesse, mivel igazán nem érdemelte meg, hogy ebből rája valami jó háromlott. Nagy ideje már a Saluzzo őrgrófok családjának feje Gualtieri nevezetű ifjú volt, ki mivel sem felesége, sem gyermeke nem volt, minden idejét madarászásban és vadászásban töltötte, és meg sem fordult fejében, hogy megházasodjék avagy gyermekei legyenek, miért is megérdemelte a nagybölcs nevezetet. Mindazonáltal ez sehogy sem volt ínyökre belső embereinek, miért is gyakorta kérlelték, hogy megházasodjék, nehogy magva szakadjon, ők pedig uratlan maradjanak. Kínálkoztak is, hogy keresnek néki olyatjától és anyától származó jeles hajadont, kiben jó reménysége lehet, s ki bizonyára nagy megelégedésére leszen. Kiknek is Gualtieri feleltek képpen? Barátaim, olyasmire ösztökéltek, mit erősen feltett szándokom volt soha meg nem cselekedni, meggondolván, mely nehéz dolog találni olyan leányt, kinek erkölcsei igazán kedvem szerint valók, s mely nagy bőségben vannak a másfajták, s mely kemény élete vagyon annak, ki hozzája nem illő asszonyba botlik. És ostobaság azt hinni, mit ti mondotok, hogy a leányok atyok és anyok erkölcseiről megismerszenek, miként ti bizonykodtok, hogy olyan szereztek nékem, ki megnyeri tetszésemet. Mivel hogy nem tudom, miből ismerhetnétek meg atyoknak és anyoknak titkait. Ám bátor még, ha ismeritek is, a leányok gyakorta elütnek atyoktól és anyoktól. De mivel mindenáron szeretnének engemet eme bilincsekbe láncolni, hát nem bánom. Hogy pedig ne legyen okom panaszkodni másra, mint önmagamra, ha hogy rossz vége leszen a dolognak, magam akarom kikeresni a maleányt, de mondom néktek, hogy akárkit veszek is, ha nem tisztelitek úrasszonyotok gyanánt, magatok bőrén tanuljátok meg, mely kemény dolog kedvem ellenére megházasodnom csak azért, mert ti kéritek. A nemes urak felelték, hogy szívesen megteszik, csak szánja rá magát a házasodásra. Gualtieri már jó darab ideje kedvét lelte bizonyos szegény leányzóban, ki kastélyától nem messzire, valamely faluban lakott, s mivel szépségén is megakadt a szeme, úgy vélte, hogy ezzel igen boldog lehetne élete. Miért is nem sokat keresgél tovább, hanem feltette magában, hogy ezt veszi feleségül. Elhívatta tehát atyát, ki földhöz ragadt szegény ember volt, s megegyezett véle, hogy leányát feleségül veszi. Ennek végeztével Gualtieri egybehívatta mint környékbeli barátait, és szólott hozzájuk ekképpen, barátaim, kívántátok s kívánjátok, hogy rászánjam magam a házasodásra. Hát én rá is szántam magamat, nem, mintha nagyon vágyakoznám feleségre, hanem inkább, hogy kedvetekre tegyek. Tudjátok, mit ígértetek nékem, vagyis hogy szívesen fogadjátok és úrasszonyotok gyanánt tisztelitek, akárkit veszek is feleségül. Most itt az idő, mikor beváltani kívánom nektek tett ígéretemet, s azt akarom, hogy ti is beváltsátok a tiéteket. Itt a közelben valamely szívem szerint való leányra akadtam, kit szándokom feleségül venni, s kevés napok múltán idehozni házamba. Annak okáért úgy intézzétek, hogy a menyegzői ünnep szép legyen, és nagy tisztességgel fogadjátok őt, hogy elmondhassam. Megelégedésemre beváltottátok, mit ígértetek, miként ti is elmondhatjátok az én ígéretemről. A derék urak boldogan felelték, hogy ez kedvük szerint vagyon, s akárki lészen is az, úrasszonyuk gyanánt fogják tisztelni. Ennek utána valamennyien munkához láttak, hogy az ünnepség szép és vidám legyen, és Gualtieri hasonlatos képpen cselekedett. Maga is pompás és szép menyegzőre tett készületeket, s meghívta számos barátját és atyafiát és főnemes urakat és másokat a környékből. Ezen felül pedig parancsára szabtak és vartak számos gyönyörű és ékes ruhát egy leánynak termete szerint, már amilyennek a ma leány növését gondolta, kit feleségül venni szándékozott. És ezen felül készített néki köveket és gyűrűket és gyönyörű ékes koszorút és mindent, mire új asszonynak szüksége vagyon. Midőn pedig a menyegzőnek megszabott napja elérkezett, reggel 8 óra tájtlóra szállott Gualtier is mind a többiek, kik udvarlására egybe gyülekeztek. S minek utána rendeletet adott mindenben, mi szükséges, szólottekképpen, urak, ideje vagyon, hogy elmenjünk jegyesemért. És útnak indulván mindegész társaságával, megérkeztek a kicsiny faluba, és odaérvén a leány atyának házához, ottan lelték a leányt, amint éppen nagy sebben lobbal vizet hozott a kútról, hogy annak utána a többi asszonyokkal elmenjen megnézni Gualtieri jegyesét. Amint tehát Gualtieri megpillantotta őt, nevén szólította mondván, Griselda, és megkérdezte, hol időzik atya. Mire a leány szemérmetesen felelte, uram, bent vagyon a házban. Akkor Gualtieri leszállott lováról, s parancsolta a többieknek, hogy várakozzanak, maga pedig bement a szegényes házba, hol is lelte a leánynak atyát, kinek neve volt Giannucoló, és mondotta néki, azért jöttem, hogy feleségül vegyem Griseldát, de elsőben szeretnék megkérdezni tőle egyet s mást fület hallatára. És akkor megkérdezte a leányt, hogy ha feleségül veszi, vajon igyekezni fog-e minden koron kedvében járni és semmin meg nem háborodni, mit ő mond, vagy cselekszik, és vajon engedelmes leszene és sok más effélét, mikre a leány sorjában igent mondott. Akkor Gualtieri kezén fogta a leányt, kivezette, s parancsolta, hogy mindegész kíséretének, mind a többi bámészkodónak szeme láttára mesztelenre vetkőztessék, s odahozatta a maruhát, melyet számára készítetett, és nyomban felöltöztette, sarukat adatott rá, és borzas fejére azon mód feltétette a koszorút. Annak utána pedig, midő nem e dolgon mind valamennyien álmélkodtak, szólott imigyen, urak, ez az, kit feleségemül akarok, ha ugyan ő akar engemet férje gyanánt. És akkor a leányhoz fordulván, kiföldre sütött szemmel, zavarodottan és szégyellősen ottan állott, kérdezte tőle, Griselda, akarsz-e engemet férjedül? Kinek a leány feleltekképpen, igen, uram, akkor szólott Gualtieri, én pedig akarlak feleségemül. És mind valamennyi ők szeme láttára eljegyezte, és akkor paripára ültette, és nagy tisztes kísérettel házába vezette. Ottan pompás és nagy lakodalmat és oly ünnepséget csapott, mintha legalábbis Franciaország királyának leányát vette volna feleségül. És akkor nyilván megtetszett, hogy az új asszony ruháival együtt más lelket és más szokásokat is váltott. Miként fentebb mondatott, termete és arca gyönyörű volt, és szépségéhez méltó módon oly kedves, oly nyájas és oly előkelő lett, mintha nem is Giannucoló leányas birkák pásztora lett volna annak előtte, hanem valamely nemes úrasszony. Ezzel pedig csodálatba ejtett mindenkit, ki annak előtte ismerte őt. Ezen felül olyan engedelmes volt férje iránt soly hajlandó minden szolgálatra, hogy az a világ legboldogabb és leginkább megelégedett emberének érezte magát. Hasonlóképpen férjének alattvalóihoz is oly kegyes és jóságos volt, hogy mind egy szálig jobban szerették a tulajdon életöknél, és készséges hajlandósággal tisztelték és imádkoztak javáért és szerencséért és felmagasztaltatásáért. S holott annak előtte azt mondották, hogy Gualtieri oktalanul cselekedett, mikor őt feleségül vette, most bizonykodtak, hogy ő a világ legbölcsebb és legnagyobb elmélyű férfia. Mivel hogy rajta kívül senki más meg nem ismerte volna a szegényes ruha és a paraszti külső alatt leánynak nagyságos virtusát. És egy szó, mint száz, olyképpen viselkedett, hogy nem csupán maga őrgrófságában, hanem kevés idő múltán mindenfelé csak az ő jelességéről és illendő élete módjáról beszéltek, s mind az ellenkezőjére fordult, mit férje ellen szólottak, midőn őt feleségül vette. És nem volt még nagy ideje Gualtieri felesége, midőn áldott állapotba jutott, és mikor ideje eljött, leánygyermeket szült, kinek Gualtieri igen megörült. De kevés idő múltán fura gondolat támadt el mélyében, tudniillik, hogy hosszú tapasztalatával és kemény gyötrelmekkel próbára veti feleségének béketűrését. És mindenek előtt szavakkal sértegette, és felháborodást címlelvén mondotta, hogy belső emberei semmiképpen nincsenek véle megelégedve alacsony származása miatt, különösképpen mióta látják, hogy gyermekei születnek. És hogy igen elbúsultak a leányka miatt, ki mostan született, és egyebet sem tesznek, csak zúgolódnak. Az asszonynak, mikor e szavakat hallotta, arca sem rebbent, jó szándokát sem változtatta semmiben, hanem szólott. Uram, cselekedd vélem azt, mi vélekedésed szerint leginkább tisztességedre és megnyugvásodra vagyon, mivel én mindenben megnyugszom, jól tudván, hogy csekélyebb vagyok nálatok, és nem vagyok méltó a ma tisztességre, melyet kegyeségedben nékem juttattál. Gualtieri fölöttébb megörvendezett Imes feleleten, megismervén, hogy felesége nem bizakodott el a ma tisztesség miatt, melyben ő és a többiek részesítették. Kevés idővel annak utána, hogy szavakkal úgy ahogy értésére adta feleségének, miképpen alattvalói nem szivelik a ma leányt, ki mostan született, kioktatta egyik szolgáját, s elküldötte az asszonyhoz. Ez tehát keserves ábrázattal szólott hozzá ekképpen, Madonna, ha kedves az életem, meg kell cselekednem, mit uram parancsolt. Ő pedig parancsolta, hogy fogjam kisded leányodat és ezzel elhallgatott. Az asszony, mikor hallotta e szavakat és látta a szolgának arcát, és meghányta vetette magában az üzenetet, megértette, miképpen annak parancsa vagyon, hogy gyermekét meggyilkolja. Miért is azon nyomban kivette a csecsemőt a bölcsőből és megcsókolta és megáldotta, és ám bátor szörnyű fájdalmat érzett szívében, szeme sem rebbent, hanem a szolgának karjaiba adta, és szólott imigyen, íme, fogjad, cselekedd hűségesen, mit urad és uram néked parancsolt. De ne hagyd valahol olyképpen, hogy vadállatok s madarak felfajják, ha ugyanurad nemekként parancsolta. A szolga fogta a gyermeket, és Gualtierinek megjelentvén, mit mondott felesége, annak szemeszája elállt az asszony álhatatosságán. Akkor a szolgát a gyermekkel elküldötte Volognába valamely nényéhez, kérvén, hogy szöges gonddal ápolja és nevelje, de soha ne mondja meg, kinek leánya. Annak utána történt, hogy az asszony új fent áldott állapotba jutott, és a kellő időben fiú gyermeket szült, kinek is Gualtieri mód felett megörvendezett. De nem érte be azzal, mit már cselekedett, hanem még nagyobb gyötrelmekkel sebezte az asszonyt és felháborodást címlelvén mondotta néki egy napon, asszony, mióta e fiú gyermeket világra hoztad, semmiképpen nem tudok megférni embereimmel, oly keservesen panaszkodnak, hogy utánam giannucoló unokája legyen urok. Miért is, ha nem akarom, hogy országomból elűzzenek, úgy vélem, hasonlatosképpen kell cselekednem, mint első ízben cselekedtem, s végezetül el kell válnom tőled, és más feleséget vennem. Az asszony béketűrő szívvel hallgatta, és csupán ennyit felelt, uram, legyen gondod, hogy megnyugodjál és cselekedj kedved szerint. Velem pedig ugyan semmit ne törődj, mivel hogy nékem semmi nem kedves, ha nem látom, hogy néked kedvedre vagyon. Kevés napok múltán Gualtieri ugyanazon módon, miként a leányáért küldött, elküldött fiáért, és hasonlatosképpen úgy tett, mintha megölette volna, de miként leányát, ezt is Bolognába küldötte, hogy gondozzák. Az asszony pedig ennek miatta sem mutatott más arcot, sem más szavakat nem mondott, mint mikor leányát elvitték. Gualtieri fölöttébb álmélkodott ezen, és magában bizonykodott, hogy feleségén kívül más asszony nem tudott volna ekképpen cselekedni. És, ha nem látta volna, hogyan dédelgette gyermekeit, míg módja volt benne, azt hitte volna, hogy nem törődömséggel cselekszik ekképpen, holott mostan megismerte, hogy okos asszony módjára cselekedett. Alattvalói, abban a hiszemben, hogy megölette gyermekeit, keményen megrótták, és kegyetlen embernek bélyegezték, feleségén pedig kimondhatatlanul szánakoztak. Kik is az asszonyoknak, kik megölt gyermekei miatt vélekeseregtek, csak annyit mondott, hogy ő mindenben megnyugszik, mi annak akaratja, ki a gyermekeket nemzette. De minek utána a leányka születése óta számos esztendők elmúltak, Gualtieri elérkezettnek vélte az időt, hogy utolsó próbára vesse az asszonynak béketűrését. Miért is emberei közül többeknek mondotta, hogy semmiképpen nem tűrheti tovább maga mellett Griseldát feleségeképpen, és mostan megismeri, mely jogtalan és ifjonti elmével cselekedett, midőn feleségül vette, annak okáért szándokában vagyon engedelmet nyerni a pápától, hogy Griseldát elhagyja, s más feleséget vehessen. Miért is számos derék úr keményen megfeddette, erre pedig csupán annyit felelt, hogy ennek így kell történnie. Mikor az asszony eme dolgoknak hírét vette, sérezte, miképpen biztosra veheti, hogy vissza kell térnie atyának házába, és talán ismét birkákat őriznie, miként annak idején, s látnia, hogy más asszonyé legyen az a férfi, kit annyira szeretett, keservesen megszomorodott magában. Mindazonáltal miként a sorsnak egyéb igazságtalanságait béketűréssel viselte, akként álhatatos lélekkel föltette magában, hogy ezt is el kell viselnie. Nem sok idő múltán Gualtieri hamis levelet küldetett magának Rómából, s elhitette alattvalóival, hogy a pápa eme levélben engedelmet adott néki Griseldát elhagynia s más feleséget vennie. Miért is maga elé hívatta az asszonyt, és sokaknak füle hallatára szólott hozzá ekképpen, asszony, a pápától nyert engedelemmel elhagyhatlak téged, s más feleséget vehetek. mivel pedig őseim főnemes emberek voltak és urai eme tartománynak, holott a tieid mindig parasztok voltak, elvégeztem, hogy többé nem leszel a feleségem, hanem visszatérsz Giannucoló házába a mahozománnyal, melyet házamba magaddal hoztál, én pedig annak utána más feleséget hozok ide, ki illendő hozzám, s kit már kiválasztottam. Eme szavak hallatára felesége, asszonyi erőt felülmúló keserves küszködéssel visszafojtotta könnyeit és felelte, uram, mindig tudtam, hogy alacsony rangom semmiképpen nem illik a te nemességedhez. Azért, hogy veled élhettem, hálás vagyok néked és Istennek, s ezt sohasem véltem avagy vettem engem illető ajándék, hanem csupán kölcsönképpen. Néked úgy tetszik, hogy visszakívánod, nékem pedig bele kell nyugodnom, s bele is nyugszom, hogy visszaadjam. Íme, itt a gyűrűd, mellyel eljegyeztél engem. Vedd, parancsolod nékem, hogy vigyem magammal hozományomat, melyet idehoztam. Hogy ezt megtegyem, nincs szükséged fizetőmesterre, nékem pedig erszényre, avagy teherhordó állatra, mivel nem felejtettem el, hogy mezítelenül vettél feleségül. Ha pedig tisztes dolognak véled, hogy testemet, melyben a magad nemzette gyermekeket hordtam, mindenki meglássa, akkor mesztelenül fogok elmenni, de kérlek szüzességem jutalmaként, melyet idehoztam s nem viszek vissza, legalább engedd meg, hogy hozományomon felül egy szálinget elvihessek. Gualtieri, ki leginkább sírni szeretett volna, mégis megkeményítette arcát, s feleltekképpen, hát vigyél magaddal egy inget. Valahányan csak ott voltak, mind imánkodtak, hogy legalább egy ruhát ajándékozzon néki, hogy azt, ki 13 talán több esztendőkön által felesége volt, ne lássák így, kiszégyenletesen, egy szálinkben távozni házából, de minden könyörgésök kárba veszett. Miért is az asszony egy szálinkben és mezítláb és födetlen fejjel Istennek ajánlotta őket, s távozott a házból, s visszatért atyához, miközben sírtak és zokogtak mind, kik csak látták. Giannucoló, mivel sohasem tudta elhinni, miképpen igaz lehet, hogy leányát Gualtieri megtartja felesége gyanánt, s napról napra várta eme véget, megőrizte leányának ruháit, melyeket levetkezett a ma reggelen, midőn Gualtieri eljegyezte. Tehát elé hozta azokat, az asszony pedig felöltötte, és neki látott az alacsony munkának atyaházában, mint annak előtte, erős lélekkel viselvén a kegyetlen sorsnak dühös támadását. Gualtieri ennek végeztével füllentette híveinek, hogy egyik panagógrófnak leányát veszi feleségül. És nagy menyegzői készülődést rendezvén, üzent Griseldáért, hogy jöjjön. Midőn pedig megérkezett, szólott hozzá ekképpen, házamba hozom a ma hölgyet, kit újonnan választottam, s megtisztelni kívánom őt, mikor ide érkezik. Tudod, hogy nincsenek házamban asszonyok, kik feldíszíthetnék a szobákat s intéznének mindent, mi efféle ünnepséghez szükséges. Annak okáért te, ki mindenki másnál jobban eligazodol-e házban, hozd rendbe mindent kellőképpen, s hívjad meg a ma hölgyeket, kiket jónak vélsz, és fogadd őket olyképpen, miként ha te volnál itt az úrasszony. Annak utána pedig a lakodalom végeztével megint hazamehetsz. Ám bátor minden szó egy-egy kész szúrás volt Griselda szívének, mivel hogy férje iránt való szerelméről nem tudott oly könnyen lemondani, mint jó szerencséjéről, felelt mégis ekképpen, uram, szívesen és készségesen megteszem. És durvas parasztos rongyaiban belépvén a maházba, melyből kevéssel annak előtte egy szálinkben távozott, kezdte söpörni és rendbe tenni a szobákat, és kárpitokat és szőnyegeket terített a termekbe, tetvett a konyhában, s mindenütt ott sürgött forgott, mintha csak a háznak valamely utolsó cselédje lett volna. S mindaddig nem hagyta abba, míg nem mindent illendőképpen felékesített és rendbe tett. Ennek utána pedig Gualtieri nevében meghívta mind a környékbeli hölgyeket, és várta az ünnepséget. Midőn pedig a menyegző napja elérkezett, ám bátor szegényes ruhában, de méltóságos lélekkel és viselkedéssel és vidám arccal fogadta a ma hölgyeket, kik a menyegzőre jöttek. Gualtieri, ki gondosan neveltette gyermekeit Bolognában nényénél, ki éppen valamely panagógrófnak felesége volt. Midőn a leányka elérte 12. esztendejét, és oly gyönyörűséges volt, hogy párját ritkította, a fiú pedig 6 esztendős lett, elküldött Bolognába atya fiához, kérvén őt, ne terheltessék el jönnie leányával és fiával saluzzóba és gondoskodni, hogy pompás és tisztes kíséretet hozzon magával, s egyúttal mondja mindenkinek, hogy a leányt feleségül hozza házába, de egyébként senkinek meg ne mondja, hogy kicsoda. A nemes úr az őrgróf meghagyása szerint útnak indult, s kevés napok múltán a leányjal és annak öccsével, előkelő kísérettel, éppen ebéd idején megérkezett saluzzóba, hol mind a lakosok és számosan a környékből egybe gyülekeztek, és várták Gualtieri menyasszonyát. Mikor tehát ezt a hölgyek fogadták, ő pedig belépett a terembe, hol az asztalok megterítve voltak, Griselda azon szegényesen, vidám arccal eléje lépett szólván, Isten hozott, úrasszonyom. A hölgyeket, kik rimánkodva kérték Gualtierit, ám bátor hiába, úgy intézze a dolgot, hogy Griselda maradjon valamelyik szobában, vagy legalább adja kölcsön néki az egyik ruhát, mely annak előtte övé volt, hogy ne álljon ekként vendégeinek szeme elé. Asztalhoz ültették, és kezdték felhordani a fogásokat. Mindeneknek szemei a leányon csüngtek, s mindenki mondotta, hogy Gualtier jól járt a cserével. De mind a többiek között különösképpen Griselda dicsérte a leányt és kisöccsét. Gualtieri, ki úgy vélte, hogy most már annyit látott felesége béketűréséből, amennyit csak kívánt. Látta, hogy a dolgoknak semmi némű fordulása nem változtatta meg, és bizonyosra vette, hogy ez nem együgyűsége miatt történt, mivel jól ismerte okosságát, miért is elérkezettnek vélte az időt, hogy elvegye tőle mind a keserűséget, mit hiedelme szerint bátor viselkedése mögött rejtegetett. Tehát behívatta őt, s mind a többiek előtt mosolyogván ekképpen szólott hozzá, hogyan tetszik néked jegyesünk? Uram, felelte Griselda, nékem fölöttébb tetszik, és ha, miként hiszem, oly okos, amilyen szép, bizonyosra veszem, hogy véle a világ legboldogabb embere gyanánt fogsz élni. De minden erőmből kérlek, kíméld meg őt a ma keserűségektől, melyekkel a másikat gyötörted, ki annak előtte feleséged volt. Mivel alig hiszem, hogy el tudná viselni, hiszen egyfelől fiatalka még, másfelől kíméletben nevelték, holott a másik kisdegyermekkora óta szüntelen fáradozásokban élte napjait. Gualtieri látván, mely szentül hiszi az asszony, hogy ez a leány leszen a felesége, s mégsem mondott felőle jónál egyebet, maga mellé ültette őt és szólott. Griselda, ideje immár, hogy elvegyed hosszas béketűrésed jutalmát, s azok, kik engemet kegyetlennek és igaztalannak és bolondnak véltek, megismerjék, hogy azt, mit cselekedtem, bizonyos eleve meggondolt célból műveltem, megtanítani akarván tégedet, hogy jó feleség légy, őket pedig, hogy miképpen kell asszonyt venni és tartani. És akartam, hogy, míg veled élnem kell, örökös nyugodalmat szerezzek magamnak. Mivel pedig akkor, midőn házasodásra adtam fejemet, igen féltem, hogy emen nyugalmat nem nyerem meg, annak okáért gyötörtelek és kínosztalak a ma módokon, melyeket ismersz, hogy próbára vesselek. Mivel pedig soha nem vettem észre, hogy akár szóban, akár cselekedetben kedvemet szekted volna, s mivel érzem, hogy megnyerem tőled a ma boldogságot, melyre vágyakozom, szándokom néked egyszerre visszaadni mindazt, mit apránként elvettem tőled, s nagy jóságommal meggyógyítani a ma sebeket, melyeket rajta ejtettem. Miért is vidám lélekkel vedd el leányt, kit jegyesemnek vélsz és öccsét, miképpen magad és magam gyermekeit? Ők azok, kikről te és mások nagy ideje azt hittétek, hogy kegyetlenül megölettem őket, én pedig férjed vagyok, ki mindenek felett szeretlek, s úgy érzem, eldicsekedhetem, hogy nincs ember, ki oly boldog volna feleségében, mint jó magam. És ekképpen szólván megöleltes megcsókolta őt, ki örömében sírt, s vele együtt fölkelt soda ment leányukhoz, ki meghökkenten ült ott ennek hallatára, és gyöngéden megölelvén őt és öccsét, mind az asszony, mind a többiek, kik ottan voltak, megkönnyebbültek. A hölgyek nagy vidáman fölkeltek az asztaltól, Griseldával annak szobájába mentek, s mostan már jobb reménységgel kivetkeztették rongyaiból, s egyik előkelő ruhájába öltöztették, és visszavezették a terembe úrasszonyuk gyanánt, ám bár rongyaiban is megtetszett rajta húri mi volta. És ottan Griselda boldog örömben dédelgette gyermekeit, s mindenki újjongott a dolognak eme fordulatján, a vigasság és öröm pedig megsokszorozódott, és a mulatság számos napokon által tartott, s Gualtierit bölcsembernek mondották, ám bátor fölöttébb kegyetlennek és keménynek ítélték a ma próbákért, melyekre feleségét vetette. De mindenek felett bölcsnek ítélték Griseldát. Kevés napok múltán Panagó grófja visszatért Bolognába, Gualtieri pedig kimentette Giannucolót a paraszti sorból, sipagyanánt nagy rangba helyezte, mint haláláig. Annak utána leányát előkelő emberhez adta feleségül, s ő maga hosszú és boldog életet él Griseldával, kit minden erejéből tisztelt. Kimondhatna itt egyebet, mint azt, hogy a szegények házaiba is leszáll mennyekből az isteni lélek, éppen úgy, mint a gazdagok palotáiba, kik méltóbbak volnának disznók őrzésére, mint arra, hogy emberek urai legyenek. Ki tudta volna Griselda módjára nem csupán könnytelen, hanem vidám arccal viselni Gualtieri kegyetlen és újfajta próbatételeit. Ki talán meg is érdemelte volna, hogy olyasszonyra akadjon, ki midőn egy szálinkben kiverte házából, másnak adta volna hoda cserzeni a bundáskáját, sekképpen egy szálingétékes ruhára váltotta volna. Dioneo novellája véget ért, és a hölgyek sokat beszéltek róla. Ki ezt a részét fejtegette, ki amaszt, egyik rosszallott benne valamit, másik dicsérte az asszonynak dolgát, midőn a királyék felé emelvén arcát, s látván, hogy a nap már alacsonyan jár és estére hajol, azon mód ültében ekképpen fogott szóba. Szépséges hölgyeim, vélekedésem szerint tudjátok, hogy a halandók bölcsessége nem csupán abban vagyon, ha emlékezetökben tartják a múltnak dolgait, vagy ismerik a jelenvalókat, hanem a legkiválóbb emberek a legnagyobb bölcsességnek ítélik amabból és emebből előre meglátni a jövendőt. Miként tudjátok, holnap lesz 2 hete, hogy eljöttünk Firenzéből, egészségünk és életünk megóvása céljából némi szórakozást keresnünk, s menekülnünk a búskomorság, a fájdalom és a szorongás elől, melyek városunkban edögvészes idők kezdete óta lépte nyomon szemünkbe tűnnek. Ezt pedig vélekedésem szerint tisztességgel meg is cselekedtük. Mivel hogy ám bár vidám és néha-néha talán gerjedelmekre ingerlő novellák mondattak itten, és szüntelenül bőségesen ettünk és ittunk, muzsikáltunk és táncoltunk, mi mind alkalmatos arra, hogy a gyenge lelkeket becstelen dolgokra ösztökélje, mégis, ha jól megfigyeltem, sem bennetek, sem magunkban nem vettem észre oly szót, vagy cselekedetet, mely feddést érdemelne. Sőt úgy veszem észre. Itt álhatatos tisztességet, álhatatos egyetértést, álhatatos testvéries együttélést láttam és hallottam. Ez pedig bizony fölöttébb kedves nékem magatok s magam tisztességére és becsületére. Miért is, hogy a túlságosan hosszú megszokás miatt olyasmi ne támadjon közöttünk, mi kelletlenségünkre válhatik, s mivel mindegyikünknek része volt a maga napján amaz tisztességben, mely most rajtam vagyon, ha javallanátok, úgy vélném, illendő volna immár hazatérni oda, honnét eljöttünk. Ezen felül, ha jól meggondoljátok, társaságunk, melyről a környéken más társaságok is tudnak már, olyképpen meggyarapodhatnék, hogy nem lenne abban többé semmi mulatságunk. Annak okáért, ha tanácsomat javalljátok, megtartom a nékem adott koronát mind elutazásunkig, melyet holnapra tervezek. Hahogy azonban másképpen határoztok, én már elvégeztem magamban, kinek fejére tegyem holnapra. A hölgyek és az ifjak jól meghányták vetettékem ez dolgot, de végezetül hasznosnak és tisztesnek ítélték a király tanácsát, és elhatározták, hogy olyképpen cselekednek, miként javallotta. Annak okáért a király hívatta az udvarmestert, s meghányta vetette vele a holnapi teendőket, és elbocsátván a társaságot mind a vacsora idejéig, felkeltültéből. A hölgyek és az ifjak is felkeltek, és rendes szokásuk szerint ki egy, ki más szórakozásra adta magát. S midőn a vacsora ideje elérkezett, nagy jó kedvben megvacsoráztak, utána pedig elkezdték az éneket, a muzsikát és a táncot. S miközben Lauretta vezette a táncot, parancsolta a király fiam Mettának, hogy dalt énekeljen ki, is bájosan énekelni kezdett, amint következik, ha szerelemmel féltés is ne járna, lehetne a világon nagy boldogságomnak valaha párja. Ha vidám fiatalság szerelmesünk legfőbb vonzó erője, vagy bátorság, vitézség, hevesség s harciasság, s ruhája is olyan, mint viselője, ha maga csupa készség, elmondhatom, ahhoz köt a reménység, kiben sűrítve látom minden vonást, s nincs egyetlen hibája. De mert tudván tudom, hogy ő benne ezt más nők is látva látják egy retteg és a lelkem s szaggatnak szörnyű gondok, mi lesz velem, ha ők is megkívánják, kinek így rabja lettem. S már örömömben megkeseredetten száll búsóhajtozásom, és sajgó szívvel gondolok reája. Ha tudnám, oly hűséges edalia, mint ami büszke, bátor, féltés nem is kínozna. De hogy sok szemet érez magán, hány nő kínálkozik magától. Hogy félek, viszonozza, ez fáj, s kínomnak nincsen vége hossza, s inkább jöjjön halálom sem, hogy őt látnom másnak hálójába. Ezért hát Istenemre arra intek minden fehér cselédet, erre nevetem egyék. Kacsintva, integetve vagy folytatván vele csábos beszédet, megtenni ezt nem merjék, mert bizony mondom, elveszem a kedvét, ha bárhol megtalálom s bolondságát, amíg él sírva bánja. Amint fiam Metta bevégezte dalát, Dioneo, ki mellette állott, mosolyogván, nyomban megszólalt. Madonna, ha már így nagy harag vagyon szívedben amaz férfi ellen, nagy szívességet cselekednél, ha megmondanád mind a hölgyeknek, vajon kicsoda, nehogy valamelyik nem tudván róla, elhódítsa tőled. Ennek utána pedig még több dalt elénekeltek, s mivel már éjfélre járt az idő, a király parancsára mind valamennyien nyugovóra tértek. S amint a nap felvirradt, felkeltek, s mivel az udvarmester már mindenhol miokat előre küldötte, a király bölcs vezetésével visszatértek Firenzébe. És a három ifjú búcsút vett a 7 hölgytől a Santa Maria novellában, honnét elindultak velük, s ott hagyván őket, mindegyikük más szórakozást keresett. A hölgyek pedig, mikor az időt alkalmatosnak vélték, maguk is megtértek otthonukba. Végződik a Dekameron 10. napja. Végezetül szól az íródeák nemes hölgyeim, kinek mulattatásokra én nagy fáradtságot vettem magamra, azt hiszem, Isten kegyelmes engedelmével s vélekedésem szerint jámbor imádságaitokért, nem pedig magam érdemért, hűségesen végben vittem azt, mit én ez művemnek kezdetén ígértem. Miért is mindenek előtt Istennek, annak utána pedig nektek hálát mondok, sel pihentetem immár tollamat s fáradt kezemet. Minek előtte azonban ezt megcselekedném, kevés szóval megfelelni szándékozom némely apróságokra, mint holmi néma kérdésekre, melyeket közületek valaki avagy más hozzám intézhetne, mivel szentül bizonyosra veszem, hogy ezeknek sem lehet semmi különös kiváltságok a többiek felett, s ha jól emlékszem, a negyedik nap kezdetén már megbizonyítottam, hogy valóban nincs is. Talán lesznek közöttetek olyanok, kik azt mondják, hogy ímez novellák megírásában túlságos szabadsággal éltem, mivel oly dolgokat adtam néha hölgyek szájába, vagy olyasmiknek meghallgatására késztettem őket, miket mondani és hallgatni tisztességes hölgyeknek nem illendő. Ezt kereken tagadom, mert nincs oly tisztességtelen dolog, mely tisztes szavakkal elmondva bárkinek botránkozására lehetne. S én hiszem, hogy tisztes illendőséggel mondottam el ittene dolgokat. De feltételezvén, hogy igazok van, mivel nem akarok vitába szállni veletek, hiszem fölém kerekednétek, mondom, számos bizonyság vagyon kezem ügyében megfelelnem, miért cselekedtem ekképpen. Mindenek előtt, ha némelyikben van efféle, azt megkívánta a novellák minéműsége, és ha értelmes emberek igazságos szemmel megvizsgálják ezeket, nyilván megismerik, hogy, ha csak nem akartam kivetkőztetni mi voltokból, másképpen nem lehetett ezeket elbeszélnem. És, ha talán van is némelyikben egy-egy kis rész, egy-egy szabadszájú kiszólás, mely talán nincs ínyőkre a szemforgató asszonyoknak, kik inkább a szavakat, mint a cselekedeteket mérlegelik, s inkább igyekeznek jóknak látszani, mint jók lenni, arra azt felelem, hogy ezeknek leírása nem lehet nagyobb becstelenség rám nézve, mint amekkora becstelenség általában férfiakra és nőkre, hogy léptennyomon efféle szókat használnak. Lyuk, szövek, mozsár és mozsártörő, kolbász, hurka és sok más effélét. Nem is szólván arról, hogy tollamat is megilleti annyi szabadság, mint a festőnek ecsetjét, ki lefesti Szent Mihályt, amint a kígyót, és Szent Györgyöt, amint a sárkányt megsebesíti kardjával avagy lándzsájával, ahol tetszik neki. De erről nem is szólván, Krisztust férfinak, Évát nőnek festi és annak, ki az emberi nem üdvösségéért kereszt halálra szánta magát, néha egy szeggel, néha pedig kettővel szegezi lábait a kereszthez. Ezen felül nyilvánvaló, hogy emez novellákat nem templomban mondották el, melynek dolgairól mindenek felett tisztes lélekkel és szavakkal illendő szólani, ám bátor annak történetében sokkal tafurább esetek akadnak azoknál, melyeket én elbeszéltem, nem is bölcselkedők iskoláiban, hol ugyan épp úgy megkívántatik a tisztesség, mint amott, nem is papok, nem is bölcselkedők valamely társaságában, hanem kertben szórakozásul, ifjú, de azért érett emberek körében, kiknek nem csavarja el fejét egy-egy novella, so időben, midőn a legtisztesebb férfiak sem röstellették fejükre húzott nadrágban járni, hogy megmentsék életöket. Bármi nők is e novellák, árthatnak és használhatnak, mint minden egyéb, aszerint, hogy ki az, ki végig hallgatja őket. Ki ne tudná, hogy a Borcinciglione és Szolajó és még sokak szerint pompás az egészségeseknek, viszont ártalmas a lázas betegeknek. Mondjuk rá, hogy rossz csak azért, mert árt a lázas betegeknek. Ki ne tudná, hogy a tűz fölött épp hasznos, sőt szükséges az embereknek. Mondjuk rá, hogy rossz csak azért, mert felperzseli a házakat és falvakat és városokat. Hasonlatosképpen a fegyverek is védelmezik azoknak életét, kik békességben kívánnak élni, de gyakorta embert is ölnek, nem azért, mert rosszak, hanem mivel rosszak azok, kik rosszra használják őket. Romlott lélek soha még szót nem vett jó értelemben, s valamint az ilyennek nincsenek javára a tisztes szavak, akképpen a nem egészen tisztes szavak nem fertőzhetik meg az ártatlan lelkeket, ha nem úgy, mint a sár a napsugarait, vagy a földszennye a mennynek szépségeit. Miféle könyvek, miféle szavak, miféle betűk szentebbek, méltóságosabbak, tisztelendőbbek, mint a szentírás szavai. És mégis sokan voltak már, kik azoknak értelmét kiforgatván magokat és másokat kárhozatba rántottak. Önmagában véve minden dolog jó valamire, s ha rosszra használják, fölötté bártalmas lehet. És ezt mondom novelláimról is. Ha ki gonosz tanácsot avagy gonosz cselekedetet kíván meríteni belőlük, megelégítik ebben is, ha ugyan van bennük, s ha eme szándokkal csűrik csavarják őket. Ha ki hasznát és javát keresi bennük, azt sem vonják meg tőle, s mindig hasznosaknak és tisztességeseknek fogják mondani és ítélni őket, ha oly időben soly emberek olvassák, amely időnek és embereknek az elbeszélő szánta őket. Kinek az a dolga, hogy mi atyánkokat mondjon, s hurkát meg pástétomot süssön a lelki atyának, hagyja békén emez novellákat. Ezek bizony nem szaladnak senki után, hogy elolvassa őket. Ám bátor ugyan a szenteskedő nénikék is mondanak s elkövetnek néha napján efféle dolgokat. Hasonlatosképpen akadnak majd hölgyek, kik azt mondják, hogy van ezek közt néhány novella, mely bízvást kimaradhatott volna. Megengedem. De én csak azt írhattam, s azt volt szabad írnom, miket itten elbeszéltek. Miért is, ha az elbeszélők csupa szépeket mondottak volna, én is csupa szépeket írtam volna. De ha kifeltenné, hogy ezeket én találtam ki, s én vagyok szerzőjük, amint hogy nem vagyok, arra azt mondom, hogy akkor sem szégyelleném magam, ha nem volna mind szép, mivel hogy Istenem kívül nincs oly mester, kinek minden alkotása szép és tökéletes. S még Nagy Károly, ki alapítójok volt a paladinoknak, még ő sem tudott annyit toborozni belőlük, hogy csupán ezekből kitellett volna egész serege. A dolgok sokaságában okvetlenül sokféle dolog akad. Nem volt még soha hogy jól megművelt föld, melyben csalána vagy bogáncs, avagy tüskebokor ne akadt volna a nemes növények között. Ezen felül pedig, mivel oly egyszerű ifjú hölgyeknek kellett meséket mondanom, mint javarészben ti vagytok, ostobaság lett volna keresni kutatni, s keserves verejtékezéssel kieszelni hajuknál fogva előrángatott dolgokat, és nagy gondot vetni a kényesen kicirkalmazott beszédmódra. Mindazonáltal, ki ezekben olvasgat, hagyja békén azokat, melyek sértik, s olvassa azokat, melyek gyönyörűségére vannak. E novellák, hogy senkit meg ne csaljanak, mint homlokukon viselik annak foglalatját, miben nők rejtve vagyon. Továbbá azt hiszem, lesz olyan, ki majd azt mondja, hogy e novellák túlságosan hosszadalmasak. Emes hölgyeknek azt mondom, hogy kinek egyéb dolga vagyon, bolond volna, ha ezeket olvasná, még ha rövidek volnának is. És ám bár nagy idő múlt már azóta, hogy e novellák írásához fogtam, mindemez óráig, midőn végére érek fáradtságos munkámnak, azért nem feledtem, hogy e művemet ráérő hölgyeknek ajánlottam s nem másféléknek. Annak pedig, ki időtöltésből olvas, semmi sem lehet hosszú, mi megteszi azt a szolgálatot, melyre rendeltetett. A rövid dolgok sokkal inkább valók a deákoknak, kik nem elverni, hanem hasznosan eltölteni kívánják idejöket, mint nektek, hölgyek, kiknek mindam az időtök szabad, mit nem használtok szerelmi élvezetekre. És ezen felül, mivel egyitek sem jár tanulni Athénba, avagy Bolognába, avagy Párizsba, aprólékosabban kell néktek szólanom, mint azoknak, kik elméjöket a tudományokban élesítették. És bizonyosra veszem azt is, hogy lesznek majd, kik azt mondják, hogy az elmondott novellákban túlságosan sok a tréfa meg a léhaság, és nem igen illik súlyos és megfontolt emberhez, hogy ilyesmiket ír. Ezeknek hálával tartozom, s köszönetet is mondok, hogy nemes buzgóságtól indítatva gyöngéden agódnak jó híremért. Mindazonáltal ellenvetéseikre ekképpen felelek, elismerem, hogy megfontolt ember vagyok, s életemben már bizony sokszor latra vetettek. Miért is amaz hölgyekhez szólván, kik még nem vetettek latra, bizony mondom nékik, nem vagyok súlyos, hanem oly könnyű, hogy a vízszínén is fennmaradok. S meggondolván, hogy a barátok prédikációiban, melyeket azért tartanak, hogy az embereknek bűneit kárhoztassák, csak úgy hemzseg mai napság a sok tréfa, léhaság megcsúfolkodás, úgy vélem, hogy beleillenek ezek novelláimba is, melyeket azért írtam, hogy a hölgyek rossz kedvét elverjem. Mindazonáltal, ha túlságosan megnevettetik őket, könnyűszerrel meggyógyíthatja őket Jeremiás síralma, az üdvözítő kín szenvedése és Magdolna bűnbánata. Végezetül ki ne tudná, hogy akadnak majd olyan hölgyek is, kik azt mondják. Gonosz és mérges nyelvem vagyon, mivel imittam ott megírtam az igazat a barátok felől. Azoknak a hölgyeknek, kikekképpen beszélnek majd, meg kell bocsátani, mivel el kell hinnünk, hogy igazok vezeti őket ebben, hiszen a barátok derék Isten teremtései, s Istennek szeretetéért kerülik a kényelmetlenséget, és pihent erővel munkálkodnak, és semmit ki nem fecsegnek. S, ha nem dőlne belőlük semmi nemű vakbűz, sokkal kellemetesebb volna elcicázni velük. Mindazonáltal megvallom, hogy e világ dolgaiban nincs semmi némű állandóság, hanem szüntelenül változnak, sekképpen történhetett az én nyelvemmel is. És bár nem bízom magam ítéletében, melyet magam dolgaiban tőlem telhetőleg kerülök, nemrégiben egyik szomszédasszonyom mondotta, hogy nincs a világon jobb és édesebb a nyelvemnél. És valóban, midőn ez történt, a fent elbeszélt novellák már majdnem mind készen voltak. Mivel pedig mindemes hölgyek elfogultságokban szólanak ekképpen, akarom, hogy az, mit elmondottam, elegendő legyen nékik feleletül. És immár mondjon, vagy higgyen mindegyik, amit akar, itt az ideje végeznem szavaimat, alázatosan hálát adván annak, kisegedelmével i nagy fáradozás után a kívánt célhoz vezérelt engemet. Ti pedig, bájos hölgyeim, ha van közöttetek, kinek egyik másik novellám olvasásában gyönyörűséget ellett, emlékezzetek rám, séljetek békességgel az ő kegyelmében.